Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az idei felvételi eljárás során csaknem 130 ezeren adták be jelentkezésüket a magyarországi felsőoktatási intézményekbe. A kulturális és innovációs miniszter azt mondta, ez rekordnak számít. Az elmúlt 13 évben most jelentkeztek legtöbben a felsőoktatásba. Rozgonyi Ádám készített interjút Hankó Balázzsal.
2025-ös évi felsőoktatási felvételi jelentkezés a rekordok éve. A rekordok éve azért, mert 129.730-an adták be a jelentkezésüket a megújult sikeres magyar felsőoktatásba. A magyar felsőoktatás vonzó képességét és a nemzetközi rangsorokban való előrelépését jelenti az, hogy az elmúlt közel másfél évtized legnagyobb jelentkezési száma ez. És nem csak, hogy legnagyobb jelentkezési száma, hanem néhány olyan szempont, ami a magyar gazdaság, a magyar társadalom szempontjából lényeges is, jó irányba halad előre. Hiszen ha megnézzük, akkor a műszaki területen a 2022-es modellváltáskori induláshoz képest 20.000 fővel többen jelentkeztek, és hát az esélyt nyújtó magyar felsőoktatás esetében is a hátrányos helyzetű térségekből 50%-kal nőtt a jelentkezőknek a száma 2022-höz képest, és hát a felsőoktatási diploma értékét mutatja az, tudjuk másfélszeres bérszorzó a diploma, hogy a 30 év feletti jelentkezők száma is emelkedik, hiszen minden negyedik jelentkező 30 év feletti volt. Tudatosan figyelünk a szakképzés és a felsőoktatás együttműködésére is. Mondhatjuk azt is, hogy bizonyos területeken, a műszaki, informatikai területeken, de akár az agrár területen is a szakképzés a felsőoktatás előszobája. Ezt mutatja, hogy 57%-kal nőtt a szakképzésből jelentkezők száma 2022-höz képest, a mostani felsőoktatási felvételiben. Ha a leginkább a szakokat tekintjük át, hogy melyek a legnépszerűbb szakok, nem lepődtünk meg idén sem, hiszen kicsivel több mint 25 ezres számmal a gazdaságtudományi terület volt az, amely a legnépszerűbb volt, de rögtön utána ott van a műszaki informatikai terület, közel 25 ezer, 24.600-as jelentkezési számmal, és hát a pedagógus képzés, a tanár-tanító képzés pedig tovább emelkedett a tavalyi évhez képest, de ha a 2022-es bázishoz nézzük, akkor több, mint megduplázódott.
Majd csak nyáron derül ki, hogy kit hová vettek fel, addig hogyan készülhetnek, vagy mi vár a leendő egyetemi hallgatókra, felsőoktatási intézményekben tanulókra?
Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a főbb jelentkezési adatok az, hogy március 20-a az az idő, amikor újra megnyitásra kerül a felsőoktatási felvételinek az e-ügyintézési formája, mert hogy addig még adatellenőrzés folyik az oktatási hivatal részéről. Aztán utána ugyanúgy, mint az elmúlt években, lehetőség van arra, amikor már a diákok tudják, hogy az évvégi eredményeik hogy sikerültek, vagy mi várható az érettségin, milyen érettségi, írásbeli érettségi, vagy esetleg szóbeli érettségi eredményeik voltak, a sorrendmódosításra, ami július 9-ig van lehetőség erre, és hát már azt most előre tudjuk, hogy július 23-án lesz a pontott parti, ahol a felsőoktatási felvételi ponthatárokat megállapítjuk, de abban pedig mindenki nyugodt lehet, hogy mindenféle ellenkező híreszteléssel szemben az állami ösztöndíjas helyek rendelkezésre állnak, és az emelt jelentkezői szám mellett is a kellő állami ösztöndíjas helyek biztosításra kerülnek. Egy titkot még nem árulhatunk el, mert mi magunk sem tudjuk, hogy hol lesz július 23-án a pontott parti, de mint ahogy tavaly formabontó módon először léptünk ki Budapestről és mentünk el Debrecenbe, szerintem idén is valami jót fogunk kitalálni.
Megjelent a kormány honlapján az a tervezet, amely lehetővé tenné, hogy március 1-e után megírt kompetencia mérések eredményeit érdemjegyre váltsák. A belügyminiszter által jegyzett módosítás azzal érvel, hogy a kompetencia mérés kulcs szerepet játszik a tanulók alapképességeinek felmérésében, visszajelzést ad az intézmények pedagógusok munkájáról is. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a tervezet több kérdést felvet, amelyet mindenképpen tisztázni kell. Kalapos Mihály készített interjút Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével.
Nagyon sok olyan jelzés volt, hozzánk is befutott, amikor azt lehetett tapasztalni, egyrészt már az iskolában is látható módon, az iskolákban, másrészt az oktatási hivatal, amikor dolgozta fel az adatokat, hogy azért nem elhanyagolható számban a diákok egy része nem veszi annyira komolyan, mint ahogy szerintünk is kellene. Hiszen azért akárhogy is a kompetenciamérés eredményének a felhasználása és az adott információknak a hasznosulása az akkor lehet a leghatékonyabb, hogyha az érintett tanulók a valós tudásuknak megfelelően töltik ki a feladatlapokat. Ebből lehet következtetéseket levonni, amely következtetések nyilván hatással vannak a tanulók fejlesztésének az irányaira, az adott közösségek eredményének az összehasonlítására is lehetőséget ad természetesen, így akár hatással lehet a szülők iskola választására. És hát a pedagógus teljesítményértékelésben is fontos szerepet kap a kompetenciamérés eredményeinek változása az egyes tanulócsoportoknál, mert hát láttuk azt is, hogy akár a MCC OH rangsorban, akár a HVG rangsorban is a kompetenciamérés eredményeit azt bizonyos iskolai rangsoroknak a kialakítására is használják. Tehát azt gondoljuk, hogy egyre fontosabb és egyre több helyen lehet használni az eredményeket. Nyilván, ha ezek bohóckodáson, hülyéskedésen alapulnak, akkor ebből nem lehet jó következtetéseket levonni, holott egyébként a kompetenciamérés a többi országhoz képest is nálunk azért nagyon jó kialakításra került. Kétségtelen viszont az is, amit a közösségről szóló törvény le is ír, hogy az országos mérési feladatok keretében a nevelési oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenység méréséről és értékeléséről van szó, nem feltétlenül az egyes diákok egyéni értékelése a leghangsúlyosabb. Miközben nagyon jó a cél, hogy ezt nagyon komolyan vegye mindenki, hiszen ebből lehet levonni következtetéseket. Az eszközt az mindig nehéz megtalálni hozzá, hogy mi legyen a jó eszköz, amitől motiváltak lesznek, amitől tényleg megértik a diákok, szülők, pedagógusok, mindenki, hogy ez egy fontos mérés. A mostani tervezetben azt látjuk, hogy egy eszköz lehet például az, hogy jegyekkel értékeljék a kompetenciamérést. És hát ez nyilván azért felvet problémákat is.
Milyen problémákat vet fel?
Az az egyik, amit leginkább a szakemberek állítanak, vagy fogalmaznak meg, és a szakirodalomban is erről lehet olvasni, hogy a kompetenciamérés az a képesség fejlődésének leginkább egy adott pillanatban levő állapotát mutatja meg. Ez csak folyamatában értelmezhető. Tehát ennek a változása az, ami a legfontosabb. Javul ez az érték, képesebbek lesznek az emberek valamiket megoldani, vagy nem. Nem feltétlenül egy adott konkrét eredményként jelenik ez meg. A másik dolog, az nyilván többi között sok technikai dolog van. Az egyik az, hogy például mondjuk egy szövegértés kompetenciát melyik tantárgyhoz kötjük. Mert akárhogy is, a szövegértés az mindenhol megjelenik. Hát, hogyha ezt a magyar nyelv és irodalomhoz kötjük csak, akkor nem veszük figyelembe azt, hogy a történelemtantárgynál is nyilván kell például forrásokat elemezni, térképeket, leolvasni adatokat, tehát amik nyilván a szövegértéshez kötődnek, és abszolút azon múlik, hogy megértik-e azt pontosan. De hadd ne mondjam, a matematika is teljesen abba az irányba fejlődött, a matematika tanítása egyébként, hogy nem konkrét egyenleteket írnak fel, és azt kell megoldani, hanem egy problémát vázol fel egy feladat, amit értelmezni kell, majdnem, hogy nagyobb szövegértés, mint hogyha egy versről tanulunk. Például a szövegértés kompetencia majdnem minden kolléga szerepet játszik, hova írjuk be ezt, melyik tantárgyhoz. A természettudományoknál gyakorlatilag azért az iskolák döntő többségében külön van fizika, biológia, kémia, földrajz. Egy természettudományos kompetenciamérés van. Például, aki fizikából jó, és mondjuk 11-es, és fizika faktor jár, és neki a fizika fontos lesz a továbbtanulásnál. De a biológia nem annyira jó. Ezért az összességében lerontja egyet. Most be fog kerülni fizikából két darab, hármas, miközben egyébként fizikából lehet, hogy teljesen jó. Tehát vannak ilyen technikai jellegű nehézségek.
Milyen javaslatai vannak a Nemzeti Pedagógus Karnak?
Az szerintem már egyfajta figyelemfelhívás, és azért egy dokumentálás is, hogyha a bizonyítványba nem egy konkrét jegy kerülne be, vagy nem jegy szerint vennénk figyelembe, hanem a bizonyítványba bekerülne mondjuk például a kompetenciamérés tantárgy, hanem mint
az eredmény,
kompetenciamérési szint, bekerülne oda egy eredmény. Kompetenciamérés, matematika, szövegértés, idegen nyelv, nem, tehát amik vannak, bekerülne oda egy adat. Illetve nyilvánvaló, hogy a legfontosabb az lenne, hogy minden iskolában a kompetenciamérés előtt közvetlenül, de egyébként nagyjából többször is akár felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem csak a diák, mint egyén mérése, hanem az osztály, tehát hogy felelőssége van a többieken, felelőssége van a saját tanára iránt is, hiszen a pedagógust egyrészt a teljesítményértékelésben a kompetencia mérés eredményének függvényében értékelik. Tehát egy ilyen nagyon komoly felvilág, sokkal inkább, mint ami most van.
Mennyire valósak azok a félelmek, hogy kevesebben jutnának be például egy gimnáziumba?
Én ezt nem tartom valós félelemnek egyáltalán. Egyébként az államtitkárság azt erősítette meg, hogy maga a kompetencia nem kötelező ezeket figyelembe venni, ez egy lehetőség. Nyilván van olyan iskola, aki figyelembe veszi, van olyan iskola pedig, aki esetlegesen nem fogja figyelembe venni. Az osztályzatra váltásnak ugye még egy problémája lehet, hogy a kompetenciamérés az egy 7 fokozatú skálát mutat be, illetve hogy a konkrét eredményt vesszük figyelembe egy osztályzat kialakításánál, vagy azt, hogy egy diák mennyit fejlődött, vagy a kettőnek valami kombinációját. Az is rossz üzenet lenne, hogyha valaki egy komoly fejlődést mutatna egyik évről egy másikra, mondjuk lentről indult nagyon, és kapna érte mondjuk 2 darab 2-est.
Az igaz, hogy szeretnék egy évvel eltolni ennek a bevezetését?
Nem láttuk ugye még azt, hogy az oktatási hivatal milyen skálát alakít ki, hogy hogyan fogja képezni a pontszámokból a jegyeket. Ezeket mindenképpen szerintem alaposan meg kell fontolni, ebben egészen biztos vagyok. Meg lehet nézni azt is, hogy milyenek voltak a pedagógusok reakciói, a szülők reakciói azokra a kérdésekre, amelyet a BM kérdőívben kiküldött a kompetenciamérés beleszámításával kapcsolatosan. Ez megerősíti ezt az elképzelést, vagy inkább azt mondja, hogy ezt nem kellene használni. Tehát én szerintem ahhoz, hogy elfogadottabbá váljon, hogy megértse mindenki, hogy miről van szó, azt szerintem egy picit még lehet, hogy érdemes lenne átgondolni.
Komoly kétségei és kérdései vannak a pedagógusok szakszervezetének a kompetenciamérést érintő rendelet tervezettel kapcsolatban. A most közzétett javaslat szerint a mérésen nyújtott teljesítményt osztályzatokra váltanák át, és eredménye akár a középfokú felvételi pontszámokba is beszámítana. Tatár Tímea összefoglalója.
Valóban van egy pedagógiai probléma. A gyerekek nem motiváltak a kompetenciamérés, vagy például a PISA-teszt megírásában. Nyilatkozta Totyik Tamás, a PS elnöke, a kompetenciamérésről szóló rendelet tervezethez kapcsolódva.
És erre a pedagógiai problémára egy adminisztratív választ adnak, és nem pedagógiai megoldásokat óhajtanak keresni. Aki ezt kitalálta és megtervezte, annak semmi köze nincs a köznevelés rendszeréhez. A kompetencia mérés nem arra született, hogy a gyerekek teljesítményét mérje, hanem hogy az intézményeknél milyen beavatkozásra van szükség a mérések elemzése során. Amiről a rendelet beszélne, akkor a kompetencia mérést át kellene nevezni tanévvégi vizsgának, és akkor a tartalmi részét a nemzeti alaptantervhez és a kerettantervhez kellene hozzáigazítani. Akkor felelne meg ennek az elvárásnak.
Totyik Tamás szerint értelmezhetetlen, hogy a kompetenciamérés eredménye alapján osztályzatot kapnának majd a gyerekek.
Szeretném megkérdezni, hogy a természettudományos mérés, a fizika, kémia, földrajz és biológia tantárgyak melyikéhez fogjuk írni, vagy mindegyikhez külön-külön, akkor be fogunk írni 2-2 jegyet. Arra is kíváncsi lennék, hogy a 2025-ös 26-os tanév során lebonyolított középfokú felvételi eljárás során alkalmazni kell. Tehát akkor a középfokú felvételibe is be fog számítani?
A PS elnöke hozzátette, hétfőn fejeződött be a szülői kérdőívezés. Ez azt jelenteni, hogy 2 nap alatt sikerült elemezni a véleményeket és elkészíteni a rendelet tervezetet. Nem értik azt sem, hogyan számíthat ez bele a pedagógusok teljesítmény értékelésébe, miközben nincs is igazán hozzáférésük az eredményekhez.
Nem tudjuk, hogy GDPR szempontjából elfogadható vagy nem fogadható el, hogy a tanulóknak a tanulói azonosítójával, illetve a kompetenciamérés során a személyes azonosítójukkal közösen kellene belépniük, hogy lássák.
A tavaly májusi kompetenciamérés eredményei egyébként még csak most kerültek ki, és csak idéglenes eredményként. Így Totyik Tamás szerint felmerülhet az is, egy 8-os esetében az általános vagy a középiskolai naplóba írják-e be az osztályzatot.
A Magyar Óvoda Pedagógiai Egyesület elnöke szerint az intézmények és a szülők nem támogatják az óvodák úgymond iskolásítását. A belügyminisztérium tervezete szerint szeptembertől külön csoportokba tennék azokat az óvodás gyerekeket, akik a rákövetkező évben kezdik az iskola első osztályát. Fábián Katalin szerint azonban az évismétlő elsősök nagy számát nem a felkészítés hiányossága okozza, hanem az, hogy kötelező az iskolakezdés 6 éves korban. Tatár Tíme interjúja.
Nagy a felháborodás, úgy látom, és elég egységes a szakma. Nem csak az önkormányzati, hanem a nem önkormányzati óvodák területén is. Teljesen igazuk van, mert az óvoda az nem kisiskola, és éppen azért nevelési intézmény, mert a 3-6 éves korú gyerekek elsősorban nevelés keretein belül tudnak fejlődni. Az életkori sajátosságaiknak nem felel meg az iskolásítás, ez aggodalomra ad okot, nem csak a pedagógusok szülők körében is.
De hát tulajdonképpen a nagy csoportnak most is az a funkciója, hogy felkészítse a gyerekeket az iskolára. Mi a különbség?
Felkészítse, de a saját eszközeivel, nevelésen belül, és egyébként a vegyes csoportok, amelyeknek most itten a össze-vissza szervezéséről van szó, ez is nagyon sok problémát vet fel, de a vegyes csoport az nem úgy működik, hogy akkor ott nem történik semmi. A vegyes csoportban lehet 3 éves, meg lehet 5 éves gyerek is, de külön az óvodapedagógus foglalkozik velük. Ebben a csoportban a kicsik, azoknak nem kell ezen részt venni. Ő játszhat tovább, de közben hallja, hogy mi történik. Magyarul hamarabb fejlődik, több ismeretet szerez. Egyáltalán nem rossz az a vegyes csoport, és nem az a probléma itt. A probléma a 6 éves kori kötelező beiskolázás.
Igen, mert itt a rendelet indokai között szerepel az, hogy nagyon sok az évismétlő gyermek, így az elsősök között is, hogy talán ettől ez az arány, ez kisebb lehet.
Aki dönt arról, hogy az a gyerek most iskolába kerüljön, vagy még egy évig óvodába maradjon, az oktatási hivatal. Bár nem mondok negatívumot az oktatási hivatalra, mert úgy érzem, hogy ők is látják, hogy ők nem tudják ezt eldönteni. Ehhez szakmai vélemény kellene, és ezért ők ebben partnerek, és nagyon sok gyereket fölmentenek, aki visszakerül az óvodába még egy évig, hogy fejlődjön. Nagyon sok szülő el se jut odáig, azért, mert nem is tud erről, vagy gondoljunk bele a hátrányos helyzetű régiókba. Be kell utazni, mert a gyógypedagógiai fejlesztő szolgálathoz be kell menni, ott egy vizsgálati anyag készül, hogy mi a problémája a gyereknek, és akkor még lenne egy év, amíg óvodába marad, tehát egy kicsit fejlettebben kerülne be az iskolába, és akkor nem lenne ennyi bukás. Könyörgöm, előtte, amikor ezt létrehozták, nem volt ekkora bukási arány az elsőben, amikor az óvoda döntött el, hogy kinek kell bent maradni az óvodába, és utána még egy évig fejleszteni azt a gyereket.
Idén március 3-a és 7-e között rendezik meg az ország oktatási intézményeiben a pénzhét, pénzügyi és vállalkozói témahetet. Az oktatási programot minisztériumok, a Magyar Bankszövetség, a pénziránytű alapítvány és számos civil szervezet támogatja. Sipos Ildikó kérdezte a részletekről Hergár Esztert, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnökét.
Március 3-ától 7-ig, immár 11. alkalommal rendezzük meg a pénzhetet. Az idei témahét fókuszában a befektetések, a kiberbiztonság és a vállalkozások lesznek. Ezen belül a pénzügyi szakemberek és a pedagógusok taníthatnak családi költségvetést, befektetéseket, bankbiztonsági elemeket, kiberbiztonsági témákat valamennyi évfolyam számára. Elkészültek a tananyagok, és mintaórák is rendelkezésre állnak.
Melyek azok az iskolai évfolyamok, amelyeket megcéloz a pénzhét?
Általános iskola 3. osztályától egészen érettségiig minden évfolyamnak készítettünk tananyagokat, és nagy örömünkre szolgál, hogy idén is óriási érdeklődés van az iskolák részéről. Több mint 1300 iskola jelezte eddig a iskola részvételét. Ez több mint 200 ezer diákot érint, tehát úgy gondolom, hogy Magyarország az idei évben is az egyik legaktívabb pénzhétrendező közé fog tartozni.
Hogyan néz ki egy ilyen pénzhét tematikus hét? Ilyenkor külön plusz órákat tartanak az érintett osztályoknak?
Egyrészt az iskolákban választhatnak a téma iránt érdeklődő pedagógusok, hogy milyen óra keretén belül tartják meg ezeket a pénzügyi és vállalkozói órákat. Ez lehet osztályfőnöki óra, matematika óra, környezetóra. Itt az is számít, hogy például az önkéntesek mikor tudnak becsatlakozni az órarendbe, tehát mindenképpen egy tanítási óra keretén belül zajlik. Ugyanakkor a pénzhétnek egy másik fontos jellemzője, hogy az általános iskolai és középiskolai tananyagokon kívül a diákok különböző országos vetélkedőkön, kvízeken is részt vehetnek. Például idén lesz a pénzkód nevű országos verseny, ahova jelentkezhetnek a diákok, illetve minden évben a pénzhéttel kapcsolatban megrendezésre kerül a budapesti értéktőzsdével közös részvényfutam játék, ahol a diákok egy virtuális összeggel tudnak kereskedni. Tehát a pénzhét az nem csak az iskolákban való tanításról szól, hanem a különböző kísérő programokról is.
A teljesség igénye nélkül kik azok, akik tanítanak, akik órát adnak az idei pénzhéten?
Rengeteg az önkéntes. Most még folyik az önkénteseknek a regisztrálása, de több mint 700 önkéntes jelentkezett eddig. Az önkéntesek között van miniszter, államtitkár, jegybankalelnök, bankvezető, sokrétű az önkénteseknek a tábora, és nagyon sok önkéntes visszatérően tart órát, tehát sokan vannak olyanok, akik most 11. alkalommal kezdik meg a tanítást a pénzhéten.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!